Imádkozzunk. Urunk, aki mennek és földnek Istene vagy, íme itt állunk utoljára ennek az évnek a végén, hogy együtt figyeljünk mindarra, amit Te nekünk sokszor mondottál, és újból meg újból mondasz, hogy Téged együtt magasztaljunk, ahogy csak tudunk, és erre képesek vagyunk, hogy Téged együtt hívjunk segítségül a mi kérésünkkel, ajándékozz meg azzal, amit csak Te adhatsz nekünk. Urunk, nekünk bocsánatra van szükségünk mindazért a sok-sok cselekedetért, amit ebben az esztendőben is fonákul vittünk véghez. Világosság szüksége számunkra a nagy sötétségben, hogy körülvegyen és betöltsön minket ezekben az utolsó órákban is. Új bátorságra és erőre van szükségünk, hogy mostantól fogva tovább jussunk, és végül elérkezzünk az általad részünkre kijelölt célhoz. Nekünk sokkal több hitre is van szükségünk a Te ígéreteidben, több reménységre, a Te kegyelmes tetteid felől, és sokkal több szeretetre Te irántad és fele barátaink iránt. Ezek a mi újévi kívánságaink, amelyeket csak Te teljesíthetsz. Ó, maradj még egyszer velünk ebben az órában, ezen az estén, mindazon sokunk számára is, akik nélküled semmit sem tudhatnak. Maradj hűséges Isten, aki voltál, vagy és leszel az egész világ életében. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. Isten igéjét a 39. Zsoltár szavaiból olvasom, a hosszabb ige szakaszra való tekintettel helyünkön maradva hallgassuk meg Isten hozzánk szóló óévi üzenetét. Ezt határoztam. Vigyázok szavaimra, hogy ne vétkezzek nyelvemmel, megzabolázom számat, ha gonosz ember kerül elém. Néma voltam, szótalan. Hallgattam, de ez nem volt jó. Fájdalmam kiújult. Szívem fölhevült bennem, míg sóhajtoztam, lángra lobbantam, nyelvemmel beszélni kezdtem. Add tudtomra, Uram, életem végét. Meddig tart napjaim sora? Hadd tudjam meg, hogy milyen mullandó vagyok. Íme arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él. Árnyékként jár, kell itt az ember, bizony hiába vesződik, gyűjtöget, de nem tudja, ki fogja hasznát venni. Így hát mit várhatok, Uram? Egyedül benned reménykedem. Ments meg az ellen vétőktől, ne engedd, hogy a bolondok gyalázzanak. Néma maradok, nem nyitom ki számat, hiszen Te munkálkodsz. Vedd le rólam csapásodat, elpusztulok sújtó kezed alatt. A bűn miatt büntetéssel fenyíted az embert, tönkreteszed szépségét, mint a moly, mint egy lehelet, annyit ér minden ember. Hallgass meg imádságomat, Uram, figyelj segélykiáltásomra. Könnyeim láttán ne légy néma, mert jövevény vagyok nálad, zsellér, mint minden ősöm. Ne nézz rám haraggal, hadd viduljak föl, mielőtt elmegyek, és nem leszek többé. Az 5. verset újra olvasom. Add tudtomra életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen múlandó vagyok. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcs termővé igéjét a mi szívünkben. Isten szeretett székesfehérvári népe, hálát adó gyülekezet. Ahogy szembenézünk az újévi terveinkkel és döntéseinkkel, a régi idők bölcseinek hangjai bíztatnak, úgy, ahogy a Zsoltáros tette, mint régi idők hívő embere. Arra emlékeztet bennünket, hogy nézzünk szembe a mullandósággal. hogy gondolkodjunk el most egy olyan dolgon, amit legszívesebben mindig mindannyian figyelmen kívül hagynánk. Ahogy a római közmondás mondja, memento mori, az életet, emlékezz arra, hogy mullandó az életed, halandó vagy. Ahogy egy szép magyar költő is mondja, hogy az életet tanuld a temetőn. Memento mori, nézzünk szembe a mullandósággal, halandóak vagyunk mindannyian. Ahogy elmúlik egy esztendő, úgy közeledik a mi életünk is annak végéhez. Hallgassunk még régi idők bölcseit. Kempis Tamás mondta, boldog, aki mindig szeme előtt tartja halálának napját, és minden nap készül életének végére. Vagy François Fénelon, nincs rá szó, hogy mennyire sajnáljuk azokat a vakságban járó embertársainkat, akik nem gondolnak a halálra, és elfordítják a fejüket az elkerülhetetlen igazságtól, amire gyakran és boldogan kellene gondolnunk. A halál csak a testi embereket rémíti. A 39. Zsoltár szerzője pedig így mondta ezt a bölcsességet. Add tudtomra, Uram, életem végét, meddig tart napjaim sora, hadd tudjam meg, milyen mullandó vagyok. Természetesen hálát adni jöttünk ó év utolsó napján. És ezen nagy hitű elődeink bizonyságtétele nem a depressziós, beteg lélek halálvágyáról beszél, hanem az élet egy dinamikus, valóságos megközelítéséről. Zsoltáros így folytatja, mint egy lehellet annyit ér minden ember, aki él. Tehát az életet tanuljuk úgy, hogy gondolunk arra, hogy a földi életünk véges. Éld úgy minden napodat, éld meg úgy minden napodat, hogy értelmes legyen. Örömmel, hálával. Ugye Luther úgy fogalmazta ezt a látásmódot, ha tudnám, hogy holnap visszajön Jézus Krisztus ítélni élőket és holtakat, azaz vége lenne a földi életnek, akkor is még ma ültetnék egy fát. Mit tennél, ha tudnád életed pontos idejét? Ugye a Zsoltáros ezt kérte Istentől, mutasd meg, Uram, hogy meddig élek, hogy meglássa, milyen halandó vagyok, milyen törékeny. Ez legyen az első kérdés hozzánk ez ó év utolsó napján. Mit tennél, ha tudnád életed pontos idejét? Természetesen mondhatjuk hálával azt is, hogy de jó, hogy nem tudjuk. De hogyha ez van bennünk, akkor viszont vigyen bennünket Isten szent lelke és igéje ebbe az irányba. Az életnek ezen dinamikus, valóságos megközelítése felé, hogy tudjuk, hogy végesek vagyunk, ezért élünk meg minden napot, Isten kezéből elfogadva, és Isten akarata szerint. A Zsoltáros egyébként nagyon leírja, hogy amikor az ember nagyon jól leírja, hogy amikor az ember elcsügged a hétköznapokban, akkor milyen lelki folyamaton megy át. És ezen a lelki folyamaton hívő és hitetlen ember átmegy. Ugye ezt írja először, hogy amikor láttam, ugye az őt gyalázók, az ő rajta nevetők, ugye Dávid Zsoltáráról van szó, Dávid egyik zsoltára ez, és ugye sokszor ment keresztül nagyon nehéz időszakokon az életében, és azt írja, hogy inkább nem szól, magába folytja, nem mondja ki, ami nyomja a lelkét. Ugye a világi ember is sokszor így dönt, hogy magába nyeli-nyeli sokszor a dolgokat, ami éri őt. Lehet, hogy te is ezt tetted ebben az évben. A hívő ember ráadásul még lehet, hogy azt mondja, hogy nem szólok, nehogy vétkezzek az ajkammal, nehogy valami csúnyát mondjak, nehogy valakit megbántsak, inkább megtartom Isten parancsolatát, nem szólok és hallgatok. De a végén ugye ugyanaz lesz a vége, hogy az ember emészti magát az igazságtalanságokon és a sérelmek miatt, amik érték. És hogyha az ember nem adja ki magából, mert a lényeg nem az, hogy az ember ne szóljon, hanem az, hogyha szól, akkor kihez szól, és hogyan szól. Mert hogyha az ember nem szól, hanem belül emészti magát, akkor egyszer az robbanni fog, vagy testileg megbetegszik, vagy fájdalmakat hordoz nagyon sokáig. Évvége van, és ilyenkor évvégén át szoktuk gondolni, hogy milyen nehéz is volt ez az év. Mennyi minden nehézségért mennünket. Különösen nehéz azoknak, akik gyászt hordoznak, friss gyászt, akiknek a szerettük ebben az évben ment el. Fájdalom jellemzi sokak számára az év utolsó napjait. Ugye a Zsoltáros odáig jutott, hogy nem lát semmiben értelmet, és elégedetlen mindennel. Így mondja, árnyékként jár kell itt az ember, bizony hiába vesződik. És ugye az az ember, aki nem szól, hanem belül emészti magát, és eljut idáig, hogy nincs értelme a földi élet vesződtségeinek, az menekül. Vagy menekül az elől, aki a bajt okozta neki, és bele menekül valamibe. A Zsoltáros végül megtalálja a helyes utat, bele menekül az imádságba. Református hitünk azt mondja, hogy az imádság szívemnek a mennyei atya előtt való kiöntése. Tehát nem azt mondja az ige, hogyha fájdalmakat, gyászt, sérelmeket, sebeket, igazságtalanságokat hordozol, akkor az akkor vagy hívő ember, hogyha nem szólsz. Ha magadba folytod, belül őrlődsz, megbetegszel. Hanem szólj, önts ki a te szívedet, mennyei atyád előtt. Egy nagyon szép történetet olvastam Vas Alberttől, egy rövid novellát, Karácsonyi mese címmel. Ez is arról szól, hogy bizony, hogy férkőzik be a hétköznapjainkba, az otthonainkban, az, hogy értelmetlennek látjuk az életet, árnyékként járunk, kelünk, úgy érezzük, hogy hiába vesződünk, mint egy lehellet annyit ér az ember élete. Hadd olvassak föl ebből részleteket. Volt egyszer egy szegény favágó ember. Feleségével, 7 neveletlen gyermekével élt ott a falu közepén, egy szép nagy náttetővel fedett házban. S vágta fönt az erdőben a fát, napkeltétől napnyugtáig. De hiába dolgozott akármilyen sokat, hiába vitte haza minden keresetét, mégsem volt öröm és boldogság az otthonában. Egyéb se volt ott, csak panaszkodás. Panaszkodott a feleség folytonosan, hogy ez rossz, az rossz, hogy lám az egyik gonosz szomszéd így, a másik gonosz szomszéd úgy, s még a gyermekek is savanyú képpel jártak, keltek egész nap. Panaszkodtak azok is, hol a tanítóra, hol a szomszéd gyerekére, s annyit panaszkodtak, hogy mindenki messzire kerülte őket, mintha csak ragályos betegek lettek volna. Nagy szomorúságot okozott ez a szegény favágó embernek, s így igyekezett még több fát vágni, hogy több pénzt vihessen haza. Hát, ha attól elmúlik otthonában a keserűség. Még télidőben is vágta a fát fönt a hegyen, látástúl vakulásig, derékig érő hóban, de mind nem használt semmit. A keserűség továbbra is csak megülte a családját, akár az átok. Karácsony estején is ott érte a szürkület fönt az erdőben. Még a karácsonyról is megfeledkezett szegény, annyira nyomta lelkét a búbánat. Mikor aztán beesteledett annyira, hogy a baltája végét is alig látta, nagyot sóhajtott, és elindult hazafelé. És ahogy ott haladt lefelé a hólepte sötét ösvényen, egyszerre csak megpillantott egy kis töpörödött anyókát, aki egy irdatlan nagy köteg rózsa alatt görnyedezett. Szegény favágó segített az anyókának hazacipelni az erdő mélyi kis kunyhóba ezt a nagy rakás rőzsét. Megkérdezte tőle otthon az anyóka. Azt mondd meg nekem, édesfiam, hogy van az, hogy te itt töltöd a karácsony estét kint az erdőn, nincs családod? A szegény favágó ember sóhajtott erre egy nagyot, s elpanaszolta maga baját, hogy bíz, van neki családja, van szép otthona is, de egyéb sincs benne, csak panasz meg keserűség. Mert hiába próbál akármit, a felesége meg a gyermekei egyebet se látnak maguk körül, csak rosszat. Csóválta a töpörödött kis öregasszony a fejét azon, amit hallott, aztán csak azt mondta, jót tettél velem, favágó ember, s jót tét helyébe jót várj, adok én is neked valamit, aminek hasznát veszed. Azzal fölnyúlt a polcra, s levett onnan egy kicsi nyírfa kérekből készült tégelykét, meg egy nagy likas zsákot. Oda nyújtotta őket a favágó embernek. Vidd ezeket haza magaddal, édesfiam, s mihelyt hazaértél, kenn meg ezzel a balzsammal, amit a nyírfa kérekben találsz, a feleséged szemét, s a gyermekeid szemét is sorba. S ha megkented vele a magad szemét is végül, akkor kioldozhatod ezt a zsákot is, a többit majd meglátod. Erígy hát Isten hírivel. Hát így is történt. Hazaért. Jaj, de szép aranyzsák, kiabálták. Oldja már ki, édesapám, hadd lássuk, mi van benne. Bocsánat, visszatérek egy előbbi előzményre. Mikor hazaért a favágó, néztek rá nagy savanyúan az asszony, meg a gyerekek, de nem vidult föl az ábrázatuk. Mit nézzünk? Likas zsákot, dohogott az asszony. Van alapból itthon is elég. Bezzeg a szomszédok karácsonyt ünnepelnek, de nekünk még a morzsából se adnak. Megijedt az ember, nézett hátra a vállán csüngő zsákra, de az bizony számára aranyból volt, s tele ajándékkal. De eszébe jutott hirtelen a balzsam, s kapta elő a kis nyírfa tégelyt, bekent az asszony szemét nagy gyorsan, be a gyerekek szemét is sorra, s hát egyszerűen olyan nagy világosság támadt a házban, mint a 1000 gyertyát is meggyújtottak volna. Mosolygott az asszony, kacagtak a gyerekek is, és körülugrándozták nagy örömmel. Jaj, de szép aranyzsák, kiabálták, oldja már ki, édesapám, hadd lássuk, mi van benne. Az ember pedig letette a nagy aranyzsákot a padlóra, megoldotta a száját, szedte ki belőle egymás után a sok gyönyörűséges holmit, piros szattyánbőr csizmát, selyemkendőt az asszonynak, birkabolyör ködmönkét, patkós csizmácskát, mind a 7 gyereknek, kosára való aranyos kalácsot, piros almát, ezüstdiót. Volt is akkora öröm a házban, hogy még a cirmos cica is táncra kerekedett. Annyi sok jó van itt, hadd osszuk meg a szomszédokkal, mondta hirtelen az asszony. Azzal megrakott egy kosarat kalácssal, karjára vette, s vitte át a szomszédokhoz. Az ember meg csak ámult, mert ilyesmi még nem esett meg soha. De ámult a falu is, biza, mert attól a naptól kezdve nagyon megváltozott ám az élet a favágó ember házatáján. Nevetés és nótaszó hallatszott onnan reggeltől estig, öröm és vidámság töltötte meg a pincétől a padlásig a házat, s aki csak bevetődött a kapuján, nem győzte dicsérni a szíves vendéglátást. Úgy megkedvelte őket mindenki a faluban, hogy hamarosan bírónak is megválasztották a favágó embert, s azóta is boldogan élnek, ha csak meg nem hódtak. Azám, itt a mese, fuss el véle. Ennyit ebből a csodálatos történetből. Ugye úgy indult a történet, hogy mindennel elégedetlenek voltak, nem találtak örömet semmiben. Az a nagy tanulság, testvérek, a mai igéből, hogy aki gondol a földi élet végességére, az látni kezd. Látni kezdi, hogy mi fontos és mi nem ebben az életben. A céltalan gyűjtögetés biztos, hogy értelmetlen. Ezt mondta Jézus, mit ér, ha az ember az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall. Sokkal fontosabb lesz majd, testvér, hogy hol fogod tölteni az örökké valóságot annál, hogy milyen az életed itt a földön. Ki az, aki nekünk tud adni balzsamot? Ki az, aki tud adni nekünk gyógyító írt? Jézus Krisztus az. Jelenések könyvében szó szerint mondja Jézus, védgyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Jézus nem akarja, hogy úgy éld itt a földi életedet, hogy kétségek közt hányódjál a saját üdvösséged, és majd életed végén a sorsod felől. Ő arra akar elvezetni téged, hogy az életed bár véges, de minden napját hálaadással éld. De ezt csak akkor tudod tenni, hogyha azt az életet, amit élsz itt a földön, az Isten fiában való hitben éled, abban a Jézusban, aki eljött hozzád karácsonykor. Kaptam egy nagyon szép üzenetet egyik barátomtól, az ifjúsági oldalon osztotta meg, ezt írta, egy idézet. Hamarosan felvírad az új év első reggele, és ilyenkor az emberek, amikor felébrednek, arra gondolnak, hogy vajon mit hoz nekik a jövő, mit várnak tőle, mit szeretnének elérni, miben reménykednek. De én ezen a reggelen azt akarnám üzenni nekik, hogy ne szerelmi boldogságot, vagy sikert, vagy gazdagságot, vagy hatalmat, vagy hosszú életet, vagy éppen jó egészséget kívánjanak magunknak. Azt szeretném, ha összekulcsolnák kezüket, és gondolatban egyetlen fohászt fogalmaznának meg. Istenem, mielőtt eljön az aratás ideje, engedd megérlelődni a lelkemet. Amen. Ez lesz a sokkal fontosabb, testvér, hogy a földi életedet hogy fogod lezárni. Jézus azt akarja, hogy hálaadással éljed, hogy új életben járjál vele, hogy a lelked megbizonyosodva az Isten fiában való hitben járjon. Jézus mondja neked, védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Utolsó gondolatként foglaljuk össze, hogy mit mondott nekünk az ige ma. Gondold át a földi élet rövidségét, hogy milyen rövid az az örökké valósághoz képest. Akár gondolj rá minden nap, de az élet ne az élet föladásához vezessen ezt téged, hanem ahhoz, hogy úgy éld az életet, hogy minden napját Istennek éld, hasznosan, add neki te magadat Jézus Krisztus által. A második üzenet így szólt, ha megoldhatatlannak látszó helyzetben vagy, juss el odáig, mint ahogy Dávid eljutott, hogy két lehetősége mindig marad bármilyen körülmény között, az, hogy kijönti az ő szívét mennyei atya előtt. Az imádság és a kitartás mindig a te lehetőséged marad bármilyen körülmény között. És gondolj arra végül, majd az új esztendőben is, hogy Isten jó, és csak belévessed reményedet. Mert ha Jézustól veszed a gyógyító írt, akkor úgy jársz majd, mint ez a mesebeli család, hogy a elégedetlenség és a keserűség helyett boldogság és megelégedettség jellemez majd téged. Úgy legyen. Amen. Könyörögjünk. Maradj velünk, Istenünk, mert este ledik, és a nap is lehanyatlott már. Igen, Urunk, lehanyatlott a nap, eljött az esztendő utolsó estéje, ne hagyd sötétségben minket. Maradj velünk az év utolsó éjszakáján is, s majd életünk alkonyán is. Ragyogjon a világosságod a halál, az elmúlás és a reménytelenség sötétjében. Úr Jézus Krisztus, adj a mi szemünkre gyógyító balzsamot, hogy lássunk. Ezért imádkozunk, Urunk, betegeinkért, a magányosokért, a gyászolókért, a depressziósokért, mindazokért, akik a sötétségben a te világosságodra vágynak. Add ezt meg nekik, ezt a kegyelmet. Megvalljuk, hogy sokszor és sokféleképpen vétkeztünk ellened, és embertársaink ellen az elmúlt évben. Bocsáss meg nekünk ennek az évnek minden engedetlenségét, mulasztását és bűnét. Add, hogy a megtisztított lelkiismeret örömével léphessünk be az új esztendőbe, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, aki adta magát értünk, hogy kimentsen, megváltson bennünket, a jelen való gonosz világból. Amen. Hirdetem a jótékonyság lehetőségét. Tegye ezt mindenki úgy, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne keftelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És pedig vegyük Isten áldását. Semmifelől ne aggódjatok, hanem minden kéréseteket hálaadással tárjátok az Isten színe elé, és ő be fogja tölteni minden szükségeteket az ő kegyelmének gazdagsága szerint az Úr Jézus Krisztusban, akinél van a gyógyító ér. Amen.